Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Béla történésszel, kutatóval, tanárral, Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában Horváth Béla történészt, történészkutatót, könyvtárost és a többi foglalkozását és tudományát. Most itt nem sorolom fel, kedves hallgatóinknak, meghagyom önöknek a várakozás és a meglepetés örömét.
Én is köszöntöm a kedves hallgatóinkat.
Kezdjük talán azzal az idézettel, amelyet a Bibliából választott.
Jézus Názáretben. A helybelieket tanította a zsinagógákban. Azok meglepődve kérdezgették, honnan van ennek a bölcsessége és a csodatévő ereje? Ha nem az Ács fia ez? Anyja, nem a Mária? Honnan vette hát mindezt? És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte. Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.
Miért választotta tulajdonképpen ezt az részletet a Bibliából?
1951-ben én a még régi faluban születtem. A hagyományos faluban. Ahol az anyai oldalról gyütmentek voltak, telepesek. És ez a falu, ez egy szigorú, hierarchizált falu volt. Ahol megvolt mindenkinek a helye. A rangsorban a helye. És természetesen a telepesek, hát ennek a rangsornak a végén találhatók. Ráadásul az én szüleim mindkét ágon szegény emberek voltak, de becsületesek. És azt mondta édesanyám mindig nekem, hogy nem szégyen szegénynek lenni, csak mondj igazat, légy becsületes. Édesapám azonban, hogy életbe maradt a háború, a katonai szolgálat majd a 3 éves hadifogság után, úgy döntött, és én ezt elég későn tudtam csak meg, hogy ezt követően mindent úgy vesz a jó Istentől, ahogy az adja. Ő azon nem akar módosítani, nem akar változtatni. Illetve egy kis apró módosítást azért eszközött rajta, hogy ő innentől fogva csak jól akar élni. Ő a napi munka után ment a haverjaihoz, ahol bor volt, és napszámba dolgozott borért, és azt meg is itta.
És édesanyámnak,
hát hogyne, édesanyámnak kellett a, nem csak a háziasszonynak lenni, hanem a pénzt előteremtőnek is. És hát ezt a terhet azért nekem viselnem kellett. Ennek ellenére engem ez nem állított meg. És én ezelől a könyvekbe menekültem, a könyvek világába. Én faltam a könyveket. Én sok mindent csináltam otthon, a szülőfalumban, de hát nem tettem én tekintélyre szert, és ez a mai napig is így van. A falubeliek, az ifjúságom kortársai, élménytársai nem jöttek el a könyvbemutatómra sem. Nem jöttek el a történelmi meséimre, estéimre sem. Tehát nem futottam én ott be. De nem döntöttem úgy, hogy hát akkor nincs értelme. Az ember saját magának is írja, teszi, hát meg másoknak is. Vannak olyanok, akik szeretik. És arra kell odafigyelni, hogy kik azok az emberek, akiknek el lehet mondani, akik lelkitársaim ezekben a dolgokban, és ilyenek vannak. Valószínűleg a génjeimben hordoztam azt, hogy én tenni szeretek másokért. De mielőtt ugye ezt mondanám, el kell mondanom, hogy katolikus, vallásos családban nőttem fel, ez 12 éves koromig tartott, a bérmálásig, a vasárnap. Akkor templomba megyünk, ott harangozunk, ott minisztrálunk, és ezt nagyon szerettem. Ez volt az ünnepnap. És aztán beleestem én is abba, így utólag már látom, abba a csapdába, amelyet ez a szocialista rendszer kínált. Ez a mézes madzag és ateizmus, hogy nem kell neked templomba járni, de tanulhatsz, kultúra van, meg itt le. És ráadásul én a foci szerelmese is voltam. És akkor már nem jutott időm a templomba járásra. És aztán el is hidegültem Istentől. És ez az ifjúsági mozgalomnak is köszönhető. Akármennyire is nem politizáltunk mi különösebben, csak nem jártunk a templomba. Igen, és ez bőven elég volt. Igen. Így utólag már ezt tökéletesen látom. És aztán ez a felnőtt életem nagyobbik részét jelentette, még akkor is, hogyha én, mint tanult, azért már el tudtam képzelni az egyház értékeit.
Mint tanult
hogy,
ember.
Mint tanult igen. ember, hogy hát kérem szépen.
Belátta.
Hát az mégiscsak komoly, amit letett az asztalra a katolikus egyház. A Jézus élete különösen is izgalmas volt számomra, mint történelem tanárnak, hát ugye gyerekek kapcsán, a gyerekeknek az ókor kapcsán, ugye muszáj volt mesélni róla, és hát én örömmel búvárkodtam, hogy ebből a Jézusból, nem csak az Új Testamentumból, hanem a különféle szépirodalmi feldolgozásokból. Mi is az, ami számomra mélységeket jelent, és engem megragadott. Istenhez való visszatérésem az már így a 5. X után szép fokozatosan, és megint csak a tanulás, az olvasottság révén került elő, amikor ugye kiderült, hogy a materializmussal nem fogunk nyulat. Sőt, az egy rossz magyarázata a világnak. Mert honnan van ezekhez a csodálatos biológiai gépezetekhez, ami minden élő lényben milliárd számra bent van, működik, amíg él. Hogy azt a DNS láncot, azt ki tervezte? Mert tudjuk, hogy ott van minden, de ki tervezte? Hát ez a
és hogy lett ez ilyen?
Ez a rajtunkon kívülálló információ. A jóisteni, aki ezt az egész univerzumot irányítja. És aztán persze mindennek személyi feltételei is vannak, hogy hát találkoznom kellett olyan atyákkal, akiktől lehetett tanulni. Mert bevallom, hogy a keresztény hitnek, vallásnak, egyháznak a legnagyobb rákfenéje a korosodás, vagy pontosabban, hogy a megöregedés.
Igen, de ez talán az egész kultúránkra vonatkozik.
De aztán ez már szépen átcsapott a mi kultúránkra is, hogy mi is úgy öregszünk, és nincs elég fiatal. De hát a protestánsok, én úgy gondolom, ebből a szempontból sokkal praktikusabbak voltak. A nőt nem zárták ki ebből a világból.
Térjünk azért még vissza az idézetéhez. Valahol azért, hogyha így tud beszélni arról, hogy a saját szülőfalujában nem lett olyan igazán proféta.
És az, és az iskolámban sem. Harmadik
hogy ezzel színhely. Végül is megbékért, és ezt helyre tette, és ebből semmilyen lelki problémája nincs. Ez hogy sikerült? Ez látszik önön, hogy igen. teljesen tudatában van az értékeinek, és nem függ mások véleményétől.
Én azt hiszem, hogy ez a nyugállományba vonulással függ össze. Ugyanis onnantól fogva én csak olyan emberekkel találkozom, akiket szeretek vagy tisztelek. Akiket meg nem szeretek, azokkal meg nem találkozom.
A tanári pályát választotta, történelem tanár lett, és az kenyere javát azt hiszem akkor történelem tanárként kereste meg.
Igen, 31 évig voltam tanár.
És megelégedettséggel gondol vissza ezekre az évekre. Szeretett tanítani.
Igen, igen. 20 éves koromtól én azt csinálhattam, amit szerettem. 60 éves koromig. Hát én a jó Istennek nagyon hálás vagyok.
Ez egy értelmes élet, igaz?
Így van. hogy azt csinálhattam, abból éltünk meg, ami a hobbim volt, amit szeretek.
Na most, ha már így mondja, hogy a hobbija volt a történelem és a tanítás, akkor rögtön felmerül az, hogy hát kutatásokat is végzett.
Igazából ez a kettő nem fér össze. Ez számomra is kiderült, hogy amikor az embernek a munkája, a szerelme, a hobbija, akkor az a hivatása. Az teljes embert kíván. És az én esetemben a holtbetűk szülése mellett fontosabb volt az élő, a növendékem lelke. Hogy én nekem olyat kell elültetni benne, ami végigkíséri az életén. És ez nem ment. Nem ment úgy, hogy én kutattam. 8 évig tartott ez az első fázis, amíg kutattam.
A tanári pálya
mellett.
És kutatás, igen.
És a gyermekek lelkével, és aztán jöttek az saját gyermekeim is, és nem ment, nem bírtam, kész.
Megért.
Rossz indulatúan azért mondták a kedves bájolgó kollégáim, hölgyek, hogy a doktori címre hajtasz? Nem érdekel a mai napig az, hogy most van-e előtte, a nevem előtt egy DR.
De azért nagyon meg kell érte dolgozni.
Mert azért nagyon keményen meg kell érte, de úgy éreztem akkor, és ezt ma is jónak tartom, hogy az élő gyermek volt a fontosabb. A sajátjaim, meg a lelki gyermekeimé. És én azoknak áldoztam be az életemet. És
egy tanár rengeteget tud átadni a tanítványainak, ha jól csinálja, és igazán elkötelezett
és
a témájával.
És ha nem sajnálja az időt. Az időt. Nekem a két világháború közötti szerzetes tanárok voltak a példaképeim, miután megismertem az életüket. Reálisan, mert ugye tudjuk, hogy a Horthy korszakról nekünk nagyon rosszakat tanítottak. Kiátkozták azt az időszakot mindenestül. Holott azok a szerzetes tanárok dolgoztak azokban a kiváló egyházi középiskolákban. És ott volt a nevük előtt általában a Dörö. De ezek szerzetes férfiak voltak. Az életük minden percét a diákjaikra és a szakmájukra fordíthatták. Hát
és
persze.
Mennyit hogy... profitáltak ebből a diákok?
Ó, rengeteget. Rengeteget. Mert ők a lángot vitték, és a lángból csentek a növendékei is.
A zakója gombjukában egy nagyon szép jelvényt visel, egy kettős keresztet ábrázol ez a jelvény. Mit jelent ez önnek?
Ez a magyar nemzeti címerből való a kettős kereszt. Ez a Szent István király által alapított keresztény Magyarországgal kapcsolatos. Még akkor is, hogyha én szívesebben foglalkozom már a Szent István előtti magyarságok történetével, hogy nem akkor kezdődött a mi népünk történelme, hanem ha néhány száz évvel korábban. De a keresztény egyházat Szent István királynak köszönhetjük, mégpedig azért, mert ő apostol volt. Én meg csak apostoli, mondta ezt második Szilveszter pápa. Aha. És ezért küldte neki a keresztet is, hogy te apostol vagy, te akkor ezzel járt az utadat. És természetesen azért is viselem itt a szívem fölött ezt a jelvényt, mert ez az én hazámra, Magyarországra vonatkozik. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ezt a jelvényt a szlovák állam kisajátította magának. De hát a szlovákok is a Magyarország részei voltak. Most már azért csak tudomásul kellene venni minden normális, felnőtt, épesző embernek, hogy itt a Kárpát-medencén belül, itt de mindegy, hogy ki milyen nyelven beszélt, az a magyar királyság része volt. Mert nem volt szempont az, hogy ki milyen nyelven beszél. Kit hisz urának, és milyen vallású. Ez volt a döntő.
Igen, ez valahogy nagyon bölcsem volt hosszú ideig. Igen. De beszéltünk a kutatásairól, és nem mondta meg, hogy milyen területeket, témákat kutatott.
Egy katonadinasztia tagjának életútját dolgoztam föl elsőnek, és ez egy 1848-49 a szabadságharcban működött huszárezredes vasmegyei. És a szeretett tanárom, dr. Simon Péter ajánlatára választottam szakdolgozati témának, és aztán beleszerettem a egyrészt ebbe a kemenesai, kisnemesi falvak láncolatába, ezekbe a nagyon művelt és bölcs utódokat felmutató nemességbe. Ezeket kifosztották 1945 után. Hát elvették mindenüket, amit lehetett. Földet, vagyont, birtokot, gyárat. De hát ugye tudjuk, hogy mindenkitől elvették, de a nemességet különösen ütötték, verték. És amikor én a 70-es évek végén elkezdtem járni őket, és akkor kérdezgetni, hogy hogy élték meg, nem panaszkodtak, nem sírtak, se kitelepítést sem, nem volt, élünk, és megvagyunk. És mesélték a történeteket, és mutatták a leveleket, mint hogy élték meg ezt a világot. Ez volt az egyik oldala, a másik pedig a Magyarország történetének legszebb lapjai 1848 és 49-hez kötődnek. És akkor, hát ez utólag derült ki, hogy a 12 huszárezredből csak én írtam meg egyedül eddig a 48-49-es történetét, a hatodiknak, a Württemberg huszárokének, a lenkei századhoz ide tartozott. És ez a szerelem végül is egy könyvben öltött testet tavaly előtt adták ki.
Egy könyvbe torkollott.
Egy könyvbe torkollott, igen.
Igen, és hát úgy tudom, hogy könyvtáros is, népművelő, drámapedagógiával is foglalkozott. Hát ha ezekről megmondaná, hogy
igen, én
oly sok a drámapedagógiára például.
Én oly sok mindennel foglalkoztam, még csak akasztott ember nem voltam. De hogy mi vitt rá? A drámapedagógia az valamikor 2000 előtt jelentkezett, amikor kerestem az új utat, hogy lehetne jobb tanárrá válnom. Hogy lehetne jobban tanítani. De hát ma ezt tudom, hogy az érzelmek révén lehet maradandót alkotni a növendékekben. Azaz, hiába mondtam én átszellemülve a magyar, meg az egyetemes történet különböző eseményeit, hát egy-két hét múlva elfelejtették. De amikor beöltöztettem őket, meg én is beöltöztem különféle korok ruháiba, és aztán játékokat szerveztünk, reneszánsz játék, vagy az okori játékoktól a reneszánszig, hát azt a gyerekek élményként élték meg, és beleégett a lelkükbe, és amikor találkoznak vele, Béla bá, emlékszünk, amúgy mi mindent csináltunk. Tehát az a fontosabb, és ehhez a nekem sokat segített a drámapedagógia, de mindig az vezetette az ilyen különféle utakra, hogy jobban csináljam. Javítani szeretnék magamon.
Uh-huh. Az is olvasható, tudható önről, hogy történelmi íjász. Hát ez megint egy egészen új dolog, másféle dolog.
Igen, tegnap előtt épp az M5-ön a hagyomány élésről volt szó, és a barátaim, Kassai Lajos és Mónus Józsi is szólt, vagy szólhatott. Igen, ezek a régi magyar hagyományok élése. Ugye nem őrzés, nem beteg, vagy nem rabez, nem ápolás, mert nem beteg. Ezt élni kell, megélni kell. És amikor megtanultam először, hogy hát oppa, hát itt az íjakkal, az egy magyar, elsősorban magyar. Az, és ki tud? Ki mit tud? Azt megtaláltam a kútfejeket. A gyerekek örömmel jöttek hozzám, hogy akkor ezt is csináljuk. Nem csak focizunk, nem csak kézilabdázunk, nem csak ezt meg is csináljuk, meg túrázunk, hanem akkor íjászkodunk is. És az íjak mellett, hogy akkor be kell öltözni. De hát azt nem pénzért vettük. Esetenként igen. Hát körbejártuk a turkálókat. Persze. És válogattunk, aztán kaptunk támogatást, felajánlást.
Persze, úgy mindenféle.
És aztán beöltöztünk.
Értéket is.
Beöltöztünk, és jártuk a környéket. Jártuk a Kárpát-medencét, a Felvidéket, Erdélyt. Oda Erdélybe vagy 10 éven keresztül mindig kijártunk a Míves emberek sokadalmára, és ott akkor 2 napig a miénk volt a tornapálya, és ott beállítottunk mindent, tanítottunk, lőtünk, remekül éreztük magunkat. És saját testvéreink között voltunk, magyar, ahol értették a mi nyelvünket, a mi szavainkat. És ettől nekem
és nekik is jól esett, hogy a anyaországiak jönnek,
igen,
és
igen. Nagyon sok barátot szereztünk. Igen.
Igen, hát ez egy nagyon jó dolog lehetett a tanítványainak is.
Nagyon.
Akkor még két dolog van itt, azt, hogy szakács, azt most nem fogjuk kifejteni, pedig ez is biztos nagyon
érdekes. Ez volt az eredeti szakmám.
Aha.
A tanáraim nem igazából fordítottak figyelmet rám. Hova jelentkezel? Hát hova? Szerettem főzni.
Problémát.
És aztán szakácsnak mentem el.
De itt van még az is, hogy az új szkíti a mesemondója. Ez milyen dolog?
Tolna megyében, Regőjben van egy remek ifjú barátom, Ciráki Viktor, aki most már a 70-es évek végétől kísérleti régészeti tábort épít. Most már van vagy 10-1 néhány különféle korszakokból való háza. Kisebb, nagyobb. És ő ott él. Hát ide mehettünk mi el rendszeresen, 15-20 növendékkel, 2 éjszakára. Szeptemberben, meg júniusban, tanév elején és a tanév végén. Hát ez volt a legcsodálatosabb élmény a gyerekeim számára is, mert ezt vagy 2011-ig ezt minden évben csináltuk, eljártunk. És ott a barátom rendszeresen jurtanapokat tart felnőtteknek, országos rendezvény. És a mesemondás az pedig így kapcsolódik, hogy kiderült, hogy a barátomnak nagyon jó fantáziája van, és tolla, és írt egy csodálatos mesét, és én meg mindig vittem meséket, és minden este, amikor a gyerekekkel mentem, én mindig mesékt olvasok. Uh-huh. Ez ma is így van, a házunknál is, hogyha megyünk a gyerekekkel, hogy én mindig mesélek este. Ilyen 16-18 éves gyerekek, azok belealusznak a mesébe. Élvezik.
És innen származik ez. De akkor ezek ilyen történelmi mesék, nem? Ha új szkítia.
Igen, 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 igen. Igen, mert Regőj, az a, ott szkíta halmok vannak. Feltárt és feltáratlan, azért új szkítia.
Igen, hát ez megint csak nagyon érdekes. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem töltötte haszontalanul az életét. Az eddig itt persze, mert még sok minden van ön előtt.
Arra kell odafigyelni, hogy kik azok az emberek, akiknek el lehet mondani. Szóval az ember saját magának is írja, teszi, hát meg másoknak is. Akik lelkitársaim ezekben a dolgokban, és ilyenek vannak.
Nagyon megköszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Mi is tanultunk belőle.
Isten dicsőségére legyen mondva.
Horváth Béla történésszel, kutatóval, tanárral, Bíró Magda beszélgetett.